Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Nem várt eredményt hozott a tegnapi parlamenti választás a Pruton túl, hiszen szoros küzdelemre számítottak a szakemberek. Úgy tűnik, hogy a PASZ folytatja a kormányzást, még ha nem is akkora elánnal, illetve háttérrel, mint az előző választásokon megszerzett bizalom. Barabás T. Jánossal beszélünk erről a helyzetről. A Magyar Külügyi Intézet külső munkatársa több évig, pontosan 4 esztendőig volt diplomáciai küldetésben Kisinyovban, tehát jól ismeri a helyzetet, a terepet, a fejleményeket. Köszönöm, János, hogy itt vagy velünk.
Nagyon szívesen üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Mennyire lepett meg téged ez az 50%-nál picivel jobb eredmény, ennyit szerzett meg a Maia Sandu által alapított Cselekvés és Szolidaritás Párt, vagyis a PASZ?
Maga az eredmény meglepett, az nem, hogy a PASZ győzött, mert ugyan a felmérések azt mutatták, hogy az országon belül az orosz barát ellenzék többségben van, de a felmérésekben nem szerepelt a több mint 1,2 milliós diaszpora, vagyis akik főleg nyugaton élnek, az Európai Unióban vendégmunkások, moldávok. Az országon belül 2,5 millió ember van, tehát a képet az, hogy a nyugaton élő moldávoknak a 80%-a szavazott Maia Sanduékra, így lett a végeredmény javukra. De több meglepet is ért, nem csak ez, hogy a Sanduék nagy arányú győzelmet adtak, amennyiben szavazatok több mint 50%-át megkapták, hanem bejutott a parlamentbe a Demokrácia Kásza, otthon a Demokrácia nevű párt, amit még a választások egy-két héttel 1-2%-ra tagsáltak a felmérésekben. Most olyan 5,8%-kal, 5,6%-kal bejutott a parlamentbe. Ez az AUR, a romániai szélsőséges AUR-hoz közel álló moldovai párt. Itt egy Vasile Kostyug nevű úr vezet.
Olyannyira egyértelmű ez a kapcsolat, hogy van róla felvétel, amint Giorgi Simion konkrétan azt mondja, hogy erre a pártra kell szavazni egy TikTok felvételen.
Felszólította az AUR a moldovai híveit, hogy szavazzanak Kostyugra. Olyannyira, hogy Moldvában is volt egy kis AUR párt, a moldovai AUR, ez vissza is lépett a választásoktól, hogy nagyobb eredményt tudjon elérni ez a Demokrácia Akasza, a Demokrácia párt. Ami azt jelenti, hogy a nagyon feszült romániai belpolitika, ami ugye a nyugatbarát koalíció, illetve a szuverenistának nevezett ellenzék között van, ez a román belpolitikai feszültség áttevődik a moldovai parlamentbe is ezek után. Hát ott lesz a PASZ, a kormánypárt, és az ellenzékiben lesznek orosz barátpártok, illetve az AUR-párti AKSZ. Tehát elszabadul a populizmus, eddig is az volt sajnos Moldovában. A populizmusnak a definíciója az, hogy a politikus vagy a párt a nép nevében szólal meg az elnyomó politikai elit ellen. Azt állítva, hogy a politikai elit kisajtotja magának a hatalmat, korrupt, és mindenképpen le kell váltani. Sajnos az egész Európában így van, hogy elszabadult a populizmus, Moldovában különböző árnyalatai voltak. Mondjuk a legkevésbé populistabb a PASZ, nyugatbarát kormánypárt, amely kijelentette, hogy az oligarchák ellen küzd, tehát itt is volt valami alig látható elit ellenségkép, de most mindenki a nép nevében fog küzdeni a gonosz elit ellen Moldovában, ami egy abszurdum. Sajnos az azt jelenti, hogy lecsökkennek annak az esélyei, hogy közös megegyezésben, együttműködésben tudják intézni az országügyeit a parlamentben, ami eleve kizárja azt, hogy a fontosabb törvényeket meghozzák, amihez kétharmad többség kell, ezek főleg nem de biztonságot érintő törvények. Úgyhogy bár a PASZ többségben lesz a parlamentben és kormányt alakít, nem fog tudni koalíciós partnereket találni, egyedül fog kormányozni, és rendkívül bizonytalanul, mert várható, hogy az orosz moldova ellenes hibrid háború folytatódni fog. Például szerintem megpróbálnak majd pénzzel átcsábítani PASZ-párti, tehát kormánypárti képviselőket az ellenzékhez.
Ami nem is nehéz, János, hiszen a projekció az azt mutatja, hogy az eddigi 61 mandátumból 55-öt szerez meg a következő időszakra a PASZ, tehát a 101 fős parlamentben így néz ki, billeg a mérleg, tehát igazándiból, ha azt nézzük, nyert ugyan a PASZ, de az előtti választásokhoz viszonyított eredménye azért jobb volt.
Igen, tehát le nyitás népszerűsége jelentősen. Ennek fő oka a gazdasági problémák. Ugye Moldovában az átlag kereset olyan 500 euró havanta, viszont az árak majdnem akkorák, mint Romániában vagy Magyarországon. A lakosság legalább egyharmada a nyomorszinten él, a nyugdíjak nagyon kevesek. Fiataloknak a fele legalább, hanem mint a fele külföldön dolgozni, és elég szomorúan néz ki a vidék, a faluvidék, többségben nyugdíjasok laknak falvakban, és ügyelnek az unokákra, és hát nagyon fontos nekik a kevés nyugdíj miatt a nyugaton dolgozóknak a hazautalásai, ez a társadalmi képlet van most Moldovában.
És hát a voksok is számítottak, mert ugye egy egyszerű összesítés, ami a központi választási iroda adataiból kimazsolázható, az az, hogy a Moldova köztársaságban 44%-ot ért el a PASZ, és amit említetted, a diaszporában 78-80%-os fölénnyel hasított. Tehát lényegében a döntő szavazat az külföldről érkezett egyértelműen. Meglepő viszont az, hogy Kisinyovban, ahol többnyire oroszok vagy oroszul beszélő ruszifikált rétegek jócskán jelen vannak, hogy ott is megnéztem, mindenik körzetben PASZ győzelem volt, sőt a főváros környéki, úgymond külvárosi övezetben is a Mayer Sandu féle politikai alakulat nyert.
Igen, hát én annyira nem lepődtem meg, mert Kisinyov az elmúlt években rendkívül mond megváltozott. Amikor én ott dolgoztam 2005-2009 között, valóban a lakosság több mint fele inkább oroszul beszélt, tehát a boltokban, rendeglőkben oroszul szólaltak meg az eladó pincérek, hogyha én beléptem. De most fordítva van, nyilvános helyeken románul beszélnek, megváltozott a Kisinyov lakosságának a nyelvhasználata, a mentalitása. Az orosz nyelvűeknek jelentős része kivándorolt, főleg Oroszországban, ahol mégis valamivel magasabb az életszínvonal. És a kisinyovi tanárokat, újságírókat nagy mind Romániában képezték, ez valami tanfolyamon biztos megfordultak nagy többségben, és a romániai tartózkodások során nagy román nézeteket kezdtek el vallani, indoktrinálták őket román nacionalizmusból, úgyhogy már van egy nagyon erős unionista román barát tábor is Kisinyovban. Úgyhogy Kisinyov nem lepett meg, ami viszont meglepett az az, hogy a Szakadár Nyeszter melléken, ahol mindig is nagy többségben voltak az orosz barát politikai erők, 30%-ban a lakosságnak, az ottani Szakadár terület lakosságának PASZ-ra szavazott, tehát ilyen magas arányban még nem szavaztak a PASZ-ra. Egyébként Moldovának még az északi része orosz barát.
Igen, azt néztem is, hogy az északi meg a gagauz autonóm terület, ez a két úgymond hát fellegvár volt, ami a hazafias blokknak a szavazatait jócskán föl turbózta.
Úgyhogy ezek a viszonyok előrevetítik a politikai küzdelmet is. Nagyon éles küzdelem a parlamentben, ami lebénítja gyakorlatilag a törvényhozást meg a politikai folyamatokat, amelyek sajnálatosak, hiszen napokban kezdik el a tagfelvételi tárgyalásokat Moldova részéről az Európai Unióval, vagy 40 fejezete a európai tagfelvételi folyamatnak, a úgynevezett roadmapnek. Mindegyik fejezet szól valamilyen témáról, belügy, külügy, adóügy, oktatás, stb. És ahhoz, hogy megfeleljenek az Európai Uniós normáknak, szavazni kell a kisinyovi parlamentben. Ez a szavazás most nehézkes lesz, ugye, mert ha valamelyik PASZ szavazó nem teszi le a voksát, ahol kell valamilyen ok miatt, akkor már rögtön baj van. És ez károsítani fogja az egész Európai Uniós tagfelvételi folyamatot. Aggodalmas az egész ügy, hiszen Moldova számára a meglátásom szerint az egyetlen komoly modernizációs stratégia az Európai Uniós tagság. Egy kis ország nem tud hosszú távon tervezni, pláne Moldova. Romániának és Magyarországnak is az európai tagság hozta meg a komoly modernizációs folyamatokat.
Öt részre tagolt parlamenttel kell számolni Kisinyovban, az adatok ezt mutatják, és utaltál arra, hogy ez a nagyon vékony PASZ többség nem lesz elegendő, például a kétharmados törvények esetében kimondottan gondot jelent. Mégis kivel tud akár konjunkturálisan összefogni vagy egyeztetni a PASZ? A patriotákat ugye, tehát ezt a patrióta tömböt kizárjuk, mert gondolom, hogy itt nem lehet szó semmiféle átjárásról vagy párbeszédről. Van a párt Idul Nostru, Romeo Uszati pártja, van ez az előbb említett Demokrácia Akasza, és van egy alternatív választási blokk, ez a Jöncsében Kisinyovi polgármester által félmjelzett politikai alakulat. Traian Băsescu azt mondta, hogy talán velük azért még lehetne, úgymond, paktálni, mert annyira nem vészesek. Nem tudom, hogy hogy látod te ezt.
Mert én is így látom, hogy konkrét esetekben a PASZ kormányzat össze tud fogni ezzel az alternatíva választási blokkal. Most tudni kell, hogy ennek három vezetője van, a Csebán, a kisnői polgármester, akinek van egy kis baloldali pártja. Ő mind Oroszországgal, mind az Európai Unióval jó viszonyt akar, ami ugye háborús időben egy kicsit naív felfogás, de ő Európai Uniós segélyeket kapott, mint polgármester Kisinov számára az Európai Uniótól. Biztos vagyok benne, hogy ezt a jó viszonyt az Európai Unióval folytatni akarja, mert pragmatikus. Tehát az ő részéről az egész választási blokknak a vezetőjének, az úgynevezett alternatív választási blokknak. Ott van még a pártban a Mark Kacsuk pártalelnök. Ő a kommunista ifjúsági mozgalom vezetője volt régen, tehát a KISZ elnök és kommunista párt ideológusa, ő mereven nyugatellenes kirovánásai vannak, és orosz barát nyíltan. Illetve ott van a volt főügyész, Stoyanoglu, aki szintén azt mondta, hogy támogatja az Európai Uniós integrációs folyamatot, de kétértelműen a tagságról nem nyilatkozott. Tehát marad az, hogy konkrét esetekben lesz együttműködés az alternatív blokk részéről.
Orosz befolyás, illetve befolyásolási kísérletek. Erről szólt tulajdonképpen a kampány finise, hangsúlyosan, de azért lehetett látni, mi már a tetőteraszon beszéltünk arról, hogy jön ez a 29-e, és hogy milyen előszele van, vagy lehet. Mennyire sikerült ezt ellensúlyozni, illetve tulajdonképpen itt inkább arról van szó, hogy az orosz párti taktika mondott csődöt, tehát hogy valahogy kialakították ezt az új párt hátteret, mármint a most frissen bejutott pártról van szó, ez az AUR hátszeles formáció, és akkor onnan elvontak voksolókat esetleg a klasszikus úgymond ellenzéktől, vagy mi történt itt valójában, mert az tény, hogy pénzekről volt szó, szervezkedésről volt szó, és továbbra is még feszült azért a hangulat. Elképzelhető, hogy a elkövetkező napokban lesznek még demonstrációk, mindenféle próbálkozások.
Igen, tehát értékelésemben az oroszok csődöt mondtak a befolyási kísérleteikkel a Moldovában. Ugye ezt jelzi, hogy a Patriota blokk, az orosz barát csoport, az 28%-ot kapott. Ők azt hitték, hogy többségbe fognak kerülni. Ennek oka az, hogy fiatalok igen nagy számban mentek el szavazni, ugye a orosz barát táborra inkább a vidékiek, inkább az idősek szavaznak. Egyrészt, tehát csökken az orosz barát tábornak a aránya lakosságon belül, már csak azért is, mert kiöregednek. Van egy ilyen nosztalgia a Szovjetunió iránt, hát akik még emlékeznek a Szovjetunióra, a Brezsnyev korára, elég furcsa hangzik számunkra, hogy ezt ilyen jó kornak vélték egyesek. Képzelhetjük, milyen nyomasztó történelmük lehetett a Brezsnyev kora, nekik jó volt. És tehát az orosz befolyás csődöt mondott, nem sikerült egy komoly internetes kampányt generálniuk, lebuktak azok a ügynökök, akik tüntetéseket, zavargásokat akartak szervezni, nagy részük lebukott, nem sikerült nagy számban lefizetni politikusokat, választásokat, úgyhogy a Moldovának most már vannak védekezési képességei a kormányzat részéről, a SIS titkos szolgálat, ez gyakran jelentette, hogy milyen törvényellenességeket tapasztal, amit orosz befolyásolással következtetni okot. De hát az eddigi hetekben is, hogyha tüntetést akartak az orosz barátok Kisinóban, csak egy pár ezer ember gyűlt össze. Nem hiszem, hogy most már utcai megmozdulásokkal komolyabb feltűnést vagy befolyást el tudnának érni. Interneten sem sikerült nekik nagy dolog, tehát marad inkább csak az egyéb eszköz, tehát a lefizetés, meg a nyomásgyakorlás, meg az egyéb. Aminek a fontossága szintén csökkenni fog, hiszen a folyamatban van Románia és Moldova összekötéssel, gáz- és vízanyvezetékekkel, tehát jövőre már Moldova teljesen független lesz az orosz energiától. Az orosz befolyásolás képesség csökken, de nem fog megszűnni, mert Oroszországnak az érdekei feszültség legyen Moldova, nem akarja, hogy a nyugati tábor erősödjön, közelebb kerüljön a, úgymond, a határaihoz. Viszont itt említeném meg, hogy nem csak orosz befolyásolási kísérlet volt, tehát ilyen hibrid háborúnak nevezik ezt a politológiában, hanem Romániában is érkezett erős befolyásolás. mégpedig ez a Patidul demokráciákás, a demokrácia otthon párt részéről. Olvastam egy elemzést erről, hogy miből állt az Aur párti moldovai pártnak a tevékenység. Elsősorban a internetes szociális médiában érvényesültek ők, kevés tüntetést szerveztek. Volt egy országjárása a Kostyuk pártelnöknek. Az internetes propagandájuk nem izgalmas volt, csak 19 darab TikTok fiókjuk volt. Ezért nem is tiltották be őket TikTok részről, mert radar alatt repültek, túl kevés internetes portáljuk volt ahhoz, hogy feltűnjenek. Viszont TikTokon és Facebookon közel 1000 fiók, tehát álnéven jelentkező emberek csoportoknak a fiókjai, terjesztették 19 TikTok fiókon megjelenő üzeneteket. Tehát,
hát ez a Georgescu recept tulajdonképpen, csak a léptékeket betartva.
A léptékek kicsit másak voltak. Maga a sokszorosítás volt megnyomva ott a gomb. Nagyon gyorsan rengeteg üzenet került ki, lájkolás, nem csak üzenet. Úgyhogy ez volt itt a fő technika. Egyébként megpróbálták Moldovában korlátozni ezt az internetes kampányt, meg a demokrácia Akasa pártnak a jelenlétét. Tegnap megpróbálta megnézni a pártnak az internetes portálját, le volt zárva, elérhetetlen volt. Ugyancsak, ha megnézed a Wikipédián a Veszély Kostyugnak az oldalát, eltűnt, törölték. Szóval lehet, hogy most már ma megjelent, de van egy nemzetközi összefogás. Nem csak a moldovai kormányzat veszi föl a küzdelmet a ilyen külföldi befolyásolásokkal, hanem hát mindig, akik a Wikipédia mögött állnak, meg a Európai Uniós illetékes intézmények is közreműködnek a moldovai hatóságokkal. És már nem csak Oroszország esetében, hanem úgy néz ki, hogy a romániai Aur esetében is.
Éppen erre vagyok kíváncsi, bár mondjuk diplomataként biztosan diplomatikus választ fogsz erre adni, de azért furdal a kíváncsiság, hogy lehet-e úgy értelmezni mindazt, ami most a hétvégén történt, tehát a kampányban és vasárnap történt a Pruton túl, hogy ez valójában egy terep volt, és hogy ott mindenki a saját érdekszférája függvényében érvényesítette a mindenféle kapacitását, és itt azért a hallgatóknak a fantáziájára bízom, hogy ez a mindenféle mi mindent jelenthet. Tehát, hogy lényegében Moldova csak egy terep volt, ahol geopolitikai érdekeltségek feszültek egymás, és pillanatnyilag egy nyugatpárti, nyugatorientált csapatnak a vékony, vagy vékonyabb, a múltkorinál vékonyabb győzelme körvonalazódik.
Ez van, tehát Moldova egy nemzetközi hatalmi összecsapás színhelye volt tegnap a választások során. Ugyanakkor a nyugat már nem egységes, tehát van egy úgynevezett szuverenista konzervatív tábor kontra egy progresszivista baloldali tábor ellen. Jellemző, hogy a Aur párti moldovai politikai tábor Trump párti üzeneteket hangoztatott. Meglepetésemre még Dodon, tehát a orosz párti patrióta blokk vezetője is dicsérte Trumpot, valószínűleg visszaélve az amerikai kormányzattal. Tehát most már a nyugati két tábor is összecsap Moldovában például, mert a PASZ környéki PASZ-párti média újságok, például az El Brigadével, a Zsurnál, napilapok és hírportálok rendkívül Trump ellenesek, hogy milyen veszélyes Trump, hogy milyen rossz politikája van, úgyhogy teljes mértékben beszálltak ebbe a progresszivista kampányba, Trump ellenes kampányba, ami sajnálatos, hiszen mindenféle ilyen túlfűtött ideológiai vita lebénítja csak a politizást egy olyan állapotban, amikor igenis a politikának komoly szerepe lenne abban, hogy modernizálón reformokat foganatosítson.
Maia Sandu szerepe, illetve az ő súlya a Moldova köztársasági hatalmi képletben mennyire módosul, ő volt az arc, ő volt a húzóember, neki köszönhető, ugye több ízben megszólalt államfőként, hogy mennyire fontos ez a választás. Kimondta tételesen, hogy itt orosz befolyásolási szándékok és akciók zajlanak, és tegnap bukaresti tévéstúdiók beszélgetéseit hallgatva időnként az ütötte meg a fülemet, hogy bezzegeltek a kommentátorok, azt mondták, hogy hát ilyen szókimondó, talpra esett, gerinces, kemény szereplőre van szükségünk nekünk is. És akkor ugye az ember úgy gondolta, hogy akkor importálni kéne egy Maia Sandut a román aztán közéletbe? Mi lehet a megoldás? Sejtetések voltak, utalások voltak, és eléggé egyértelműek, hogy bizony a román politikai elit, vagy a Kotrocsény palota maga, hát nem ennyire karakteres.
Ezek már régóta morgolódnak ilyen ügyekben. Romániában újságírók, politikusok. Ennek a hátterében az van, hogy a létrejött Moldova és Havasalföld Egyesülése úgy, hogy mind a két országban ugyanazt a Kuza fejedelmet szavazták meg, és akkor vannak ilyen romantikus elképzelések, hogy a Romániában az Maia Sandu szavazzák meg elnöknek a következő alkalom, akkor egyesül a két ország. Ez teljesen kivitelezhetetlen és alaptalan. Tehát egyrészt az európai nagyhatalmak elmagyarázták többször Romániának, hogy nincs szó egyesülésről, előbb jön az Európai Uniós tagsága Moldovának, utána tárgyalhatnak szorosabb együttműködésről. De most a nemzetközi politika, ez nem csak Brüsszelnek a véleménye, a Washingtonnak a véleménye is. Egyébként nem véletlenül dicsérték Sandut a bukaresti újságírók, mert valóban rokonszenves személy. Jól tette, hogy húzó erővé vált a pártján belül, mert valóban értelmes, nem korrupt, nem lehet felhozni ellen semmiféle korrupciós vádat, ami ugye meglepő a Balkánon és Kelet-Európában egy vezető politikus esetében. És mindenképpen egy húzó erő, hiszen ő messze a legnépszerűbb nyugatos politikus Moldovában. Az utána következők a Recsán kormányfő, Grosszú parlamentelnök, aki szintén a PASZ-párt tagjai, igencsak gyengén állnak elfogadottságban. Mi azt is jelenti, hogy Maia Sandu szerepe megmarad az elkövetkező években. Nagyon fontos lesz, hogy létrehozzanak valamilyen irányt, stratégiát, konszenzust a parlamentben és a politikában. Mi azt jelenti tovább lépve, hogy minden fontosabb kinevezés és politikai tett az ő nevéhez fog kötődni.
Utaltál arra egy múltkori beszélgetésünkkor, hogy azért több dialógus készségre kéne, hogy szert tegyen Maia Sandu, jobban kéne kommunikálnia a többi aktorral, íme most ez az 55 mandátum, amely biztosítja ugyan az egypárti kormány alakítását, azért mégis arra fogja késztetni, hogy igenis szóba álljon a parlamenti szereplőkkel, a többiekkel. Látod-e azt, hogy ahogy a nő fejlődik politikusként, személyiségként, közéleti aktorként, képes lesz arra, hogy különböző díleket megkössön, hogy az eddiginél valamivel azért nem azt mondom, hogy konciliánsabb, de partiképesebb legyen a dialógus terén?
Rá lesz kényszerítve. Komolyabb szavazások alkalmával, például az európai tagfelvétel kapcsolatos törvénymódosítások esetében. De erre ez kényszerítő, hogy az ellenzék soraiból bizonyos csoportokkal tárgyaljon. Elsősorban az alternatíva blokkán van szó, amit a kisnai Csebán polgármester vezet. És igen, csak fájlalom, hogy nem voltak üzenetei Maia Sandunak és pártjának a nemzeti kisebbségek számára, tehát a gagauzok számára. De például a Taraklia járásban, bolgár többségű járás a köztársaság déli részén, ők is nagy részt Maia Sanduék ellen szavaztak, mert úgy látszik, hogy ők is úgy érzik, hogy el vannak hanyagulva, tartanak attól, hogy nem veszik majd tekintetbe a kulturális nyelvi jogaikat. Most egyelőre még van bolgár nyelvű iskola, sőt bolgár nyelvű főiskola tanárképző is Taraklia városában. Hát nem csak a gagauzokról van szó, az orosz kisebbség ugye nagy részt elment, de még mindig van, vagy 100-150 ezer orosz. Ennél több ukrán van, vagy 200-300 ezer ukrán. És őket elhanyagolja Maia Sandu. Nem tárgyal velük, nem hallgatja meg az igényeiket, amit nagyon nagy hibának tartok. Világszik egy totális konfrontációt akar a kisebbségekkel Maia Sandu, amit nem lesz jó vége. Akkor nem lesz stabilitás ebben az országban. Ez egy nagyon komoly hibája Maia Sandunak. Maia Sandu tudottan átvette ezt a nyugati hisztériát, hogy itt egy konzervatív szuverenista tábor kontra a progresszivista tábor élethalál harcot ír. Hát Moldovában ne vívjon élethalál harcot ez a két tábor. Foglalkozzanak a helyi politikai ügyekkel, nem kéne áthozni Brüsszelből, Washingtonból ezt a küzdelmet Kisinóban. Mert ugye Maia Sandu azt gondolja, hogy a nemzeti kisebbségek azok a konzervatív szuverenista tábort erősítik. Az ő pártja, a PASZ, az pedig a progresszívista tábort erősíti a nyugati politikával.
Hogyha most ezt a tárgyalási sorozatot nézzük, ugye az uniós csatlakozási folyamatot, akkor nyilván a környéken, a zónában ott van Ukrajna esete, teljesen más, nem lehet egy lapon emlegetni, de egyáltalán az, hogy az uniós csatlakozás és integráció ott lesz napi renden Ukrajna közelében, ez mennyire fogja amúgy ezt az uniós diskurzust felerősíteni most ebben a térségben?
Hát ez most probléma lesz, mert Moldova hamarabb tudna teljesíteni az uniós tagság elvárásait a törvénykezésben is, például a moldovai mezőgazdaságot, jogrendszert, oktatásügyet sokkal hamarabb lehetne átalakítani. Csak egy példát mondok, a Ukrajnában termett gabona nagy része génmódosított, amit az Európai Unió nem fogad el. Tehát ez nagyon komoly probléma a ukrán gabona export ilyen szempontból. Moldova nincsen probléma.
Kisinyovnak, János, az is előnyére válhat, hogy kis ország. Tehát időnként az is számít, hogy mekkora a populáció, maga az ország mekkora, az is tétel lehet egy adott pillanatban, amikor prioritásokról beszélnek bővítés szempontjából.
Ebben az esetben a kisország előny, mert egy kisországot gyorsabban meg lehet változtatni. Nem kell végig zongorázni az összes vidéki földbirtokost, hogy feleljen meg az Európai Uniós elírásoknak a termelésük, tehát a gabona termelésük például. Úgyhogy lesznek feszültségek, tehát a kisinai kormánypárti hírportálok, újságok már megpecsték azt, hogy Moldova Ukrajna nélkül váljon az Európai Unió tagjává, ne várja ki Ukrajnának a sorát. Viszont még a választások előtt Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy nem lenne jó Moldovát Ukrajna nélkül fölvenni az Európai Unióban, mert akkor idézem feszültségek lennének az Európai Unióban. Tehát érdekes módon az, hogy Moldova ráállt most már biztonságosan a nyugati irányra politikában, nem jelenti azt, hogy Ukrajnával felelőtlen kapcsolatai lesznek a következendő időben. Az, hogy a háború mikor zárul le, és utána mi következik, bizonytalan. Háború lezárása után sem várok arra, hogy felelőtlenek legyenek a kapcsolatok, mert egy sor közös ügy, két oldalú ügy megoldása vár, például a határfolyó, a Nyeszter folyónak a vizeosztás ügye, más nem ügység. Tehát Moldova most teljes mértékben rá van szorulva a Romániára és az Európai Unióra, viszont ez a folyamat azt is jelenti, hogy Magyarországnak továbbra is komoly sikerei lehetnek Moldovában. Van egy Moldovában az OTP-nek egy bank, ami nagyon komoly szerepet játszik, ez a harmadik legnagyobb bank, és ennek a banknak van a legjobb kis- és középvállalkozókat támogató hitelprogramja. Úgyhogy itt én úgy láttam, hogy regionális szinten a regionális politika felértékelődik Moldova számára, energiapolitikában is, tehát Románia felérkezik az energia, külkereskedelemben, befektetések területén is alakul egy regionális politika, ami mindenképpen előnyös Magyarország, Románia, Moldova számára is, hogyha saját lábunkra állunk a térségben.
Még egy kulisszatitokra vagyok így kíváncsi, amennyiben nem kifejthető, nyugodtan szólj el. Külügyi szolgálat választások idején mi a feladata például egy nagykövetség személyzetének, attaséknak, tanácsosoknak? Ők ott vannak toppon, figyelik a fejleményeket és a központot értesítik mondjuk úgy reális időben, hogy éppen hol tart a voksolás, milyen gondok vannak, tehát egyfajta, hát mondjam azt, hogy tudósítóként működnek, és utána ahogy lezárul a folyamat, a szavazás, megvan a hivatalos eredmény, akkor egy elemzést küldenek a mindenkori központba, hogy ők hogy látják a továbbiakban az illető országnak a működését, a belső arányokat?
Igen. Én ezt csináltam Kisinfóban. Én nyitottam ezeket a jelentéseket négy éven keresztül. Tehát választás előtt egy hónapban már nem illik nyilatkozni nagykövetség részéről. Általában a nagykövet nyilatkozik, hogy a sajtóattasé. Én ugye első beosztott voltam, de úgy nem volt sajtóattasé, a sajtóattaséi feladatokat is elláttam. Tehát egy hónappal ezelőtt már nem illik nyilatkozni semmit, mert ne legyenek különböző értelmezések a elmondottakról a sajtóban. A választás napján szokás az, hogy a diplomataknak egy része Moldovai külügyminisztériumon keresztül választási megfigyelőként részt vesz különböző helyeken a választás megfigyelésében. Lehet ez EBSZ keretben, lehet ez Európai Uniós keretben, vagy más intézmény részéről. És nyilván még a választás estéjén gyors jelentést küldtünk, mert hát biztos most is így van a budapesti központnak, és másnap pedig egy komolyabb elemzés készül arról, hogy ennek milyen regionális összefüggései vannak ennek a folyamatnak. Hát ebben az esetben már említettem, áttörődik a román belpolitika Kisinóban, gondterhelt kapcsolatok Ukrajnával, és egyre jobban betagozódik Moldova is egy ilyen konzervatív, szuverenista, kontraprogresszivista politikai ellenségeskedésével, ami nem hasznos szerintem, és túlzott dolog.
Még egyetlen dologra rákérdeznék, így a beszélgetésünk végéhez közeledve. A megfigyelők szerepe, az a tény, hogy nagyon sok megfigyelő volt, külföldi, különböző civil szervezetek, illetve hivatalos. Van ilyen, hogy ugye választásokat megfigyelő nemzetközi szervezet, ő is delegált megfigyelőket. Mennyire garantálják? Tehát az a tény, hogy ott van 2000 akárhány megfigyelő egy bizonyos pillanatban a választás napján, járja ezeket a különböző választási helyszíneket. Ez mennyire garantálja azt, hogy itt a voksolás rendben megy, illetve mikor kell felkapja a hírolvasó vagy az újságíró a fejét, hogyha sorozatosan jönnek ilyen, hát nem tudjuk, kétséges, bizonytalan, tehát ilyen jelzőkkel ellátott, úgymond jelentések a megfigyelők részéről. Mi az a kritikus mennyiség, ami után azt mondja az ember, hogy hát voltak választások, de félig szabad voksolásról beszélhetünk maximum?
Hát a Moldovai Választási Központi Bizottság több mint 400 kiágást könyvelt el a mostani választások során, ami egy ilyen közepes mértékű mennyiség. Ez komolyabb kiágás volt, amit lelepleztek, tehát azt, hogy lemásoltak szavazó bulletineket, és azt próbálták becsempészni a szavazófülkébe, de ezek kis számban voltak, csak egy fél tucatnyi, ami nem változtat az eredményen, tehát a választás eredményét nem befolyásolják ezek a viszonylag kis számú kiágások. Egyébként a megfigyelők a kiágások és a problémák nagy részét ki tudják szűrni. Itt például az, hogy ne érkezzenek szervezett módon, tehát autóbuszokkal választók, ne vigyenek be alkoholt, ne menjenek be többen, több mint egy ember, ne menjen be egy választási fülkébe, legyen pecsét a szavazó cédulán, hogy működik a választási bizottság megfelelően, előírásokat betartva ezeket, a helyben lehet ellenőrizni, tehát Moldovában gyakorlatilag rendben zajlottak le a választások, ami aggodalmas az inkább az ellenzék fenyegetőzése, hogy utcai tüntetésekkel, rendbontásokkal esetleg, hát ezt nem mondták a rendbontásokkal, csak utcai tüntetésekkel fognak tiltakozni, mert ez ugye komoly feszültséget kelt az országban.
Barabás T. János, a Magyar Külügyi Intézet külső munkatársa volt a mai meghívottunk, és a Pruton túli világról beszéltünk, így a választások, a parlamenti választások másnapján. János, köszönöm, hogy bejelentkeztél hozzánk, és hát a fejlemények függvényében majd visszatérünk, ha ezek a békésnek nyilvánított tiltakozások esetleg eldurulnak, vagy lesz valami olyan bonyodalom, ami szóra érdemes, akkor ugyanitt a tetőteraszon áttárgyaljuk. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál.
Én nagyon szívesen.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.